A jegyesség tematikus nap keretén belül tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Víg Rita szociális testvért, akivel a jegyesség egy egészen különleges formájáról fogunk beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, én Balázs Zsanett vagyok, és Rita, téged is szeretettel köszöntelek.
És én is köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel, és nagyon nagy megtiszteltetés, és hát figyelmesség a Mária Rádió szerkesztői részéről, hogy jegyesség tematikus napra úgy gondolták, hogy meghívnak egy szerzetest is. Azt hiszem, hogy tényleg így lesz teljes a kép a jegyességről.
Valóban egy teljes képet szeretnénk adni, hiszen a jegyességgel kapcsolatban sokunknak, nekem is, az a kép él a fejünkben, hogy azok a fiatal házasságra készülő párok tartoznak ide, akik egy életre szeretnék magukat elkötelezni. Te is egy életre szeretnéd magad elkötelezni Krisztus mellett. Mikor és hogyan kötelezted el magad Jézus Krisztus mellett? Meg lehet ezt fogalmazni?
Igen, hát azért sok állomása van ennek az útnak, és hát ez az út még mindig tart. Elmondom akkor, hogy most hol tartok. Így a közösségi életben, ugye 2010 őszén léptem be a közösségbe, és most ideiglenes fogadalmas vagyok, ami azt jelenti, hogy még nem tettem örök fogadalmat. 2014-ben volt az első fogadalmam, és ez nálunk úgy van, hogy ezt évenként újítjuk meg, és akkor el kell tenni néhány évnek, amíg lehet kérni az örök fogadalmat, tehát én most ezen az úton vagyok.
Miért van arra szükség, hogy évente fogadalmat tegyetek?
Igen, ez sokakban felmerül ez a kérdés. Ugye nálunk a fogadalomtétel az mindig pünkösd ünnepéhez kapcsolódik, mert ez a legnagyobb ünnepünk, mint a Szentléleknek szentelt közösségnek. És hát azért újítjuk minden évben a fogadalmakat, mert az egyháznak is a bölcsessége az, hogy nem egyből a noviciátus 2 éves felkészülési ideje után nem egyből örök fogadalmat teszünk, hanem hogy ez még egy ilyen érlelődési idő, amikor beleépülünk a közösségbe, és erre, hogy évente kimondjuk az igent, kimondom az igent a közösségre, az Úr kimondja az igent én rám, és hogy tényleg így egymásnak kimondjuk, hogy igen, még mindig ez a közösség, ahova tartozni szeretnék, még mindig ez az út, amit járni szeretnék, és hát mindig megvan a sajátos színe mindegyik fogadalomújításnak, minden évben másra hív meg az Úr, hogy mit újítsak meg, akár a ugye a szerzetesi fogadalmakban is, mivel valamelyiken néha nagyobb hangsúly, mondjuk az engedelmesség fogadalma, akkor most erre figyelek jobban oda, vagy mindig van, megvan ez a mondhatnám tematikája egy fogadalomtételnek, de ez most így nem fejezi ki azt a mélységet, ami ilyenkor történik.
De gondolom én azt a mélységet kifejezte a te meghívásod, amikor téged hívott meg az Úr. Emlékszel erre?
Igen, hát nagyon szívesen emlékszem erre vissza, és hát nagyon elcsodálkozom én is, hogy az Úr milyen csodákat művelt az életemben, hogy idáig vezetett a Szociális Testvérek Társaságában, mert hogy nekem olyan 28 éves koromig, 28-29 éves koromig nem is jutott eszembe, hogy szerzetes is lehetnék akár, de bennem annyira egyértelműen az volt, hogy a családi életre van küldetésem, és hogy én családot fogok alapítani, és hogy gyerekeim lesznek. És ez is egy hosszú út volt, amikor így az Úr elindított, és különböző jeleket küldött, hogy hát mégsem ez az én utam.
Mesélnél nekünk egy ilyen jelet?
Igen, azért van, ami ebből megosztható, meg így megfogható. Fontos sorolom tudni, hogy én nagyon elkötelezett tagja voltam a kurzió lelkiségi mozgalomnak. Voltam egy ilyen hétvégén, és aztán így szolgáltam is benne. És ez egy nagyon apostoli lendületű közösség, hogy amit kapunk az Istentől a közösségen keresztül, azt vigyük tovább a világba. Ez volt az egyik meghatározó. Tehát én ezt kezdtem el aztán keresni, hogy ezt hol lehet minél jobban megélni. Azt, hogy egy Isten élményből táplálkozva, kinn a világban megélni Isten szeretetét, és megmutatni azt azok számára, akik nem ismerik őt. Ez az alaphelyzet, amit tudni kell, és akkor ebbe jöttek az olyan jelek, például voltam egy nagymarosi találkozón, ami Boldog Salkaházi Sáráról szólt, ugye akkor volt a Boldog Elhatása 2006-ban, és hát ez volt az atyának az kérdése, aki előadott, mi a te boldogságod, és elém egy pont egy Sára testvértől származó idézet került, ami a Lélekszava címnapján állt, amit ott kaptam meg a testvérektől. És ez volt az a mondat, ami nagyon hatott rám, hogy mi az én boldogságom. Egyetlen boldogság az Úristeni lenni, de ez azután olyan nagy boldogság, hogy emellett eltörpül minden. És akkor így meg is kaptam az Úrtól a választ, hogy hát nincs ennél olyan boldogság, mint teljesen az Úristeni lenni. Ez egy jel volt, aztán még erre épült még több. Például nagyon nagy élményem volt a 2008-as Magyar Szidni, ami ugye az én szülővárosomban, Egerben volt, és nagyon sokat énekeltük ott azt az éneket, hogy a Szent Ignác imájából, ami így készült, ez, hogy fogadd el Uram szabadságomat, fogadd el egészen. És hát én ezt tényleg, hogy nagyon őszintén így imádkoztam, de nem csak énekeltem, hanem azt imádkoztam az Úrnak, hogy mindazt, ami van, és ami vagyok, te adtad ingyen, és én visszaadok neked, Uram, mindent. És ezt én nagyon sokszor, nagyon őszintén így imádkoztam az Úrhoz, és az Úr elfogadta ezt a felajánlást, tehát igazából ez 2008 volt így a nagy forduló pont az életemben, amikor aztán felismertem a szerzetes hivatásomat, hogy erre hív az Úr.
A felismerés után egyből tudtad, hogy neked a szociális testvérekhez kell tartoznod? Mint közösség?
Hát igen, nem rögtön, de nagyon gyorsan megismertem a szociális testvéreket. Ugye Egerben nem olyan túl sok szerzetes rend működik, én így ismertem is őket, és nekem akkor nyílt ki a világ, amikor 2007-ben elkezdtem a Szapienciára járni, tehát akkor még Egerben dolgoztam, és mellette följártam hétvégenként képzésre, és ott találkoztam egy csomó szerzetessel, és ott tanítottak is minket többen, akár jezsuiták, bencések, csoporttársaim között volt 8 boldogság közösségből való, és hát volt a csoporttársaim között egy szociális testvér jelölt is, akivel így szinte az első napon összebarátkoztunk, és hát én ő rajta keresztül ismertem meg a szociális testvéreket. 2008. októberében volt ez a nagy felismerés, akkor állt össze így a puzzle, hogy mire hív engem az Úr, és 2009-ben én már ott találtam magamat a 2009 januárjában, igen, a szociális testvérek egyik házában. De nem azért, mert hogy én már tudtam, hogy oda szeretnék menni, hanem ez a csoporttársam felajánlotta, hogy szívesen segít avval, hogyha Budapesten kell aludnom, akkor hozzá mehetek. És hát akkor addigra már bent lakott a szociális testvéreknek az egyik házában, Margit Hídhoz közel, és hát én csak rácsodálkoztam, hogy hát én ezt nem is tudtam rólad, vagy hogy van ez is. Ott úgy rácsodálkoztam, hogy hát ez milyen nagy, hogy így is lehet szerzetesként élni. Ilyen formában én nem hordtak, ugye a testvérek akkor semmilyen, bármilyen szerzetesi ruhát. Az a lakás is egy nagyon szép családi otthon volt, kápolna volt benne, és így nagyon rácsodálkoztam, hogy hát így is lehet, és így olyan otthon élményem volt így az első találkozás után már. Ott közösen zsorozsmáztunk a kápolnába, és ott maradtunk egy kicsit csöndben, így a fél homályban, és így azt éreztem, hogy hú, hogy ott otthon vagyok.
Célba érkeztél.
Igen, igen, de azért még volt egy kis keringőm még másfelé, mert ugye megkaptam ezt az erős indítást a szociális testvérek felé, de volt nekem régi kapcsolatom más közösségek felé is, és akkor gondoltam, hogy hát akkor elmegyek hozzájuk is, vagy megismerek egy olyan hagyományos szerzetes rendet, ami tényleg ilyen több száz éve működik, és tényleg, hogy tudja különbséget tenni, hogy akkor melyikre hív az Úr. És akkor ez a másik két közösség, ahol voltam, tényleg az na, szóval az ember úgy megérez valamit ott, hogy nem. És ez is abban erősített meg, hogy igen, akkor ismerkedjek tovább a szociális testvérekkel.
Azt szeretném megkérdezni, ugye említetted, hogy családot szerettél volna, gyermekeket, a környezeted hogyan fogadta azt, hogy te egy másik életút felé indulsz?
Igen, ugye nekem két bátyám van, és ugye szüleim így nagyon szépen, főleg édesanyám volt az, aki minket így a templomba vitt, meg hittanra beíratott, meg ő így indított el ezen az úton, tehát ő egyáltalán nem lepődött meg, amikor én bejelentettem ezt a dolgot, sőt, már sejtette is, tehát mint egy jó anya, ő már sejtette, hogy, hogy az ő lánya az merre indult el. Édesapámnál ez izgalmasabb dolog volt, mert ő református hitű volt, és hát így ugyan így gondolkoztam is, hogy hogyan lehet neki elmondani ezt a szerzetes életet az ő fogalmaival. Tehát ő nagyon hagyományosan gondolkodott a református hitéről, és ehhez is megadta az Úr a kegyelmet, a megfelelő időpontot, a megfelelő helyzetet, amikor elmondtam neki is, és így egyből el tudta fogadni, és így engedett, és egyből azt mondta, hogy hát, hogyha ez a te utad, akkor menjél.
Ez egy nagy kegyelem.
Igen, és azt hiszem, hogy sokat köszönhetek, mert mi erdélyi gyökerűek vagyunk, szüleim mindketten Erdélyben születtek, és hát pont nálunk volt Egerben Böjte Csaba testvér, ugye Dévváról, és édesapám így nagyon szerette őt, és elmentünk meghallgatni. És ugye egy ferences szerzetes, aki beszélt, és nagyon szép volt, nagyon lelkesítő volt, édesapámnak nagyon tetszett, és akkor azt éreztem, hogy na, ezután kell elmondanom neki, amikor pont egy szerzetest hallott beszélni, hogy na, hát én is ezt szeretnék lenni. És tényleg kegyelem volt, hogy ezt így rögtön elfogadta, és hát így sokat beszélgettünk aztán erről, hogy ez mit jelent, mivel jár, milyen életmód, milyen ruha, hol fogok lakni, mit fogok csinálni. Ez nagyon-nagyon sok beszélgetés volt. És hát testvéreimmel is ez volt, hogy nem gyakorolják hogy a hitüket, de hogy elsőre mindketten, így tényleg annak örültek, hogy na, hogy húgi, hát, hogy megtaláltad
a helyen.
Hogy de jó, tehát, hogy tényleg ez az öröm volt bennük, főleg így aki közelebb van életkorban hozzám, az a testvérem, hogy rajta még jobban is éreztem azt, hogy így ezt az örömet, hogy de jó, hát ha helyedre kerültél, az a legjobb.
A helyedre kerülésnek az állomása volt, vagy hát a kezdő állomása, ugye említetted 2009. januáriát, amikor megkezdted a noviciátusodat?
Igen, akkor még nem a noviciátusom kezdődött, hanem akkor kezdtem el aztán ismerkedni a közösséggel, a szociális testvérekkel. Elmentem ilyen nyitott lelki napokra, amik havonta egyszer voltak, és mindenféle témában, és meg lehetett ismerni ebből a lelkiségét a közösségnek, és akkor ott mélyült el bennem, hogy igen, ez az az út, és akkor aztán az egy közösségembe való belépést, azt egy 2010 húsvétján tettem meg, akkor a testvérekkel együtt ünnepeltem a húsvétot, ott az ő anyaházukban, és ez megtörtént, ez a megerősítés, felismerés, hogy igen, de szeretnék tartozni, és 2010 őszén léptem be a közösségbe, de az még mindig nem a noviciátus volt, mert hogy ennek hosszas folyamata van a közösségbe való beépülésnek.
Mesélnél nekünk erről a folyamatról?
Igen. 2010 őszén érkeztem én a közösségbe, akkor ezt az időszakot nálunk úgy hívják, hogy jelentkező idő, amikor ugye valaki jelentkezik, egy fiatal jelentkezik, ezért a jelentkező idő, és akkor ez már egy bentlakó életforma, tehát akkor nekem Egerből el kellett jönni, és beköltöztem a testvérek közé, és éltem azt az életet, amit ők, de még anyagilag úgymond önálló voltam, tehát hozzájárultam a költségekhez, mert ott laktam, de hogy mondjuk a fizetésemet még én magam kezeltem, és ez egy legalább fél éves időszak kell legyen, ez a jelentkező idő. Ez nekem több, mint egy év volt, mert ennek is megvan a szabadsága, hogy lehet több is ez az idő, nem csak a minimum, hogy tényleg lehessen megismerni a közösséget. És a noviciátus az mindig pünköstkor kezdődik. És én 2012 pünkösdjén kezdtem el a noviciátusi időt, ami ugye megint egy életformaváltás, mert addig ugye éltem a hétköznapokat, és eljártam dolgozni, én is, ahogy a testvérek is, és a noviciátus kezdetén, akkor én befejeztem ezt a munkát, fizetés nélküli szabadságot kértem a munkahelyemen, és akkor ezt el is engedtek 2 évre, és ez a 2 év, ez egészen sajátosan a közösségbe való beépülésnek az ideje intenzív és nagyon aktív időszak volt, de mégiscsak egy nagyon nagy lelki utat jár be ilyenkor az ember ez alatt a 2 év alatt. Így mondta is valaki, amikor elkezdődött, hogy ez olyan, mint egy 2 éves lelki gyakorlat. Hogy, de nyilván ugye ez nem mindig a magasságokat jelenti.
Egyszer fent, egyszer lent.
Hanem ugyanúgy benne van a magasság és a mélység. És hát nagyon, ugye hát attól, hogy kijöttem a hétköznapi munkából, ettől nem voltak unalmasak a hétköznapjaink. Kezdve onnan, hogy mi 5-en voltunk, akkor novíciák, és mi akkor egészen szorosan egymástól fügtünk, vagy együtt éltük a hétköznapjainkat, ugye a nagy közösségem belül. Meg volt a napi rendünk, a menetrendünk, a közös imákon való részvétel, és hát kifelé is jártunk azért programok, akár ima estekre, vagy lelki napokat tartani, vagy bármi, szóval, hogy ez egy nagyon aktív, nagyon intenzív élet volt, így tényleg így úgy tekintek vissza a noviciátusom első évére, mint a mi életemnek így a legboldogabb időszaka.
Mi az, amit tanultál ebben az időszakban?
Ja, én nagyon szerettem így a közösséggel, tényleg közösséget vállalni, vagy együtt lenni, és ugye megtanulja az ember ilyenkor hogy hogyan lehet jól egymás mellett élni, vagy együtt élni, ugye nagyon különböző temperamentumú és személyiségű emberek vagyunk, és ezt nagyon jól lehet tanulni. Van benne egy kiszolgáltatottság is, tehát, hogy azáltal, hogy én kicsit elengedem a külső forrásaimat, akkor a közösség részévé válok anyagilag, és nincs saját forrásom, egy kiszolgáltatottság is ilyen szempontból, és akkor ez a bizalom, hogy a közösség és az Úr gondoskodni fog rólam. Tanulja az ember a kiszolgáltatottságot olyan szempontból is, hogy a novic mesternőnek nem fontos a kifejezés, hogy alárendelve, de hogy ő szervezi le a programjainkat, ő vele beszélgettünk rendszeresen. Tehát, hogy ez is ilyen tanulni ezt, hogy hogyan engedem el az én saját akaratomat, az én külső forrásaimat, amit így biztosnak gondolok, és úgy tűnt, hogy ez biztonságos, hogy vannak nekem külső forrásaim, vagy kapcsolataim, és a külső kapcsolatokat is el kellett engedni, mert nem volt mobiltelefonom például abban az egy évben, családommal is sokkal ritkábban beszélhettem, mint addig, nem akármikor, amikor eszembe jutott. Tehát, hogy ilyen gyakorlatiasan tanulja az ember az engedelmességet, és igen, hogy alárendelem magam annak, amit a közösség és a novic mesternőm kér tőlem. És ugye azért felnőtt emberként azért ez nem mindig egy olyan természetes, van akinek ez egy természetesebb habitusa, hogy így alá tudja magát jobban rendelni, de hogy így Jézusért mégis megteszem, hogy elengedem az én okosságomat, az én tudásomat, amit jobbnak gondolok.
A noviciátusi időszak után mi a következő lépés? Mi következik ezután?
Tehát 2 éves ez a noviciátus, és utána, 2 év után pünköstkor van a fogadalomtétel, ami az egy nagyon ünnepélyes pillanat, főleg az első fogadalom és az örök fogadalom, és hát tényleg, mert hogy az ember hosszan évekig készül erre a pillanatra, hogy akkor kimondja az igent az Úrnak. Úgyhogy hát erre az első fogadalomra is így azért egy szerzetes, ez nagyon nagy örömmel gondol vissza, mert az elköteleződésnek egy ilyen nagyon, nagyon szép időszaka, és én is így gondolok vissza rá, hogy már vágtam a centit, kaptam a testvérektől tényleg egy ilyen centit, és vágtam vissza, hogy hány nap van még a fogadalomtételig. Az volt az egész fogadalomtételi szentmisében bennem, hogy akkor, hogy hát itt vagyok, Uram, hogy kezd velem, amit akarsz.
Ezt könnyű kimondani? Mert talán még az ember úgy kimondja, de hogyha meg kell élni, akkor némi nehézséget okozhat. Benned ez okozott nehézséget?
Én úgy éltem ezt akkor meg, hogy tehát annyira lángolt bennem a szerelem az Úrért, hogy ez nem volt, nem is volt kérdés, vagy nem volt nehézség. Aztán vannak azóta olyan pontjaim, hogy amikor igen erőfeszítés, de hogy tudom, hogy az ő kezei között vagyok a legjobb helyen, és hogy akkor teszem a legjobbat, hogyha így ezt kimondva, hogy tényleg próbálom elfogadni azt, amit ő kér, vagy ő kínál föl. Szóval mindig valami nagyobb jóért, és sokan kérdezik ezt, hát hogy akkor ez nem volt nehéz, ez a lemondás, vagy... De nem ezt írja meg az ember, mert olyan nagy, tényleg nem tudok más szót mondani, lángolást, vagy rajongást él meg belül, hogy nem is gondol arra, hogy mi az, amiről most ebben lemondok, vagy most nem lesz gyerekem, oké, tehát hogy ez nem lemondás ként éltem meg én sem, hanem hogy valami számomra így készíti az Úr elő az üdvösség útját, vagy így akar engem boldoggá tenni.
Aztán megtörtént ugye az első fogadalom tételed ünnepélyes szentmise keretén belül. Ezután hogyan alakult tovább? Hogyan folytatódott a te életed?
Noviciátusnak ugye vége lett fogadalomtétellel, és akkor én nem sokkal később visszatértem dolgozni ahhoz az alapítványhoz, ahol akkor dolgoztam, és akkor lehetett így gyakorlatban életre váltani.
Ez világi munkahely?
Igen, igen, ez nem egyházi alapítvány, ez teljesen hétköznapi civil szervezet, nem egyházi kötődésű, viszont nagyon pozitív és jó célokkal, amivel lehetett azonosulni szerzetesként is. És ezt én nagyon élveztem benne, mert ugye rajtunk nincsen semmilyen feltűnő külső jel, hordjuk a jegygyűrűt, ugye, mint a Krisztus jegyességnek, a neki való elköteleződésnek a szimbólumát, meg ugye ezt a szent lelkes jelvényt, ami most is rajtam van, és hát nagyon sok olyan helyre jutottam, ami szerintem szeretes számára azért nem nyilvánvaló, hogy ott járkál.
Például?
Az volt a feladatunk, hogy fogyatékos embereket elhelyezzünk különböző munkahelyeken, és betanítottam egy értelmi sérült fiút egy olyan konyhán, ami nem tudom, valamelyik börtön számára készítette elő az ételcsomagokat, és hát de az nekem olyan rendkívüli volt, hogy engem most azért küld oda az Úr, hogy egyrészt, hogy segítsem azt a fiút is ott, hogy megtalálja a helyét, be tudjon illeszkedni, legyen egy jó munkahelye, de azért is vagyok ott, hogy mondjuk közben én imádkozom az ottani munkatársakért, imádkozom azokért, akiknek ez az ételcsomag készül a börtönbe lévő emberekért, akik ki tudja, hogy miért vannak ott, ki tudja, hogy imádkozik-e értük valaki, szóval nekem ilyen küldetésem volt akkor ezt így megélni, és ezt így rejtettem, mert így nem tudták rólam, hogy én most szeretes vagyok, vagy ki vagyok. Szerintem érezték azért általában, ahova mentem ilyen munkahelyekre, hogy valami azért itt van, ami velem nem viccelődtek mindig ugyanúgy. Valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit így visszafogottabbak, vagy valamit, mert mégiscsak éreztek abból, hogy itt, hogy velem nem lehet ugyanúgy bánni, mint egy ilyen akárki ilyen kis lányzóval.
Említetted, hogy értelmi sérült fiút tanítottál meg. Ez idő alatt te megtapasztaltad Isten szeretetét?
Igen, ebben ez a munka, ez engem nagyon segített erre egy életre váltani a szeretetet, de sokszor volt ez, hogy például ezeknek a fiataloknak volt ilyen klub jellegű foglalkozás is, és sokszor éreztem azt, hogy én kapok tőlük az ő figyelmességük által, az ő udvariasságuk által, az ő érdeklődésük által, a nyílt szívük által. Nagyon sokat kaptam én is bennük valahol, tényleg, hogy nagyon, még ha nem is voltak ennek sokszor tudatában, nem érték tudatosan, nagyon ott volt az Isten, és nagyon egymásra tudtunk találni ilyen szempontból, így a kölcsönös figyelmességben volt többször olyan, hogy elmentünk így megismerni más helyeket, más intézményeket, akkor, tehát olyan hálásak voltak azért, de jó, hogy ide eljöttünk, de jó volt látni az ő érdeklődésüket, hogy mindig megköszönték, hogy ezekben a kapcsolatokban nagyon ott volt a szeretet és az Úrnak a szava, hogy ahogy beszéltünk egymással, a tisztelet.
Te elkerültél erről a munkahelyről utána?
Igen, aztán el kellett jönnöm, és 2016 februárjában kezdtem el dolgozni. Akkor egy egyházi munkakörbe kerültem. Ifjúsági referens atya segítőjeként álltam munkába, és hát ez egy teljesen másféle munka volt, tekintve a körülményeket, és ugye, hogy ez egyházi munkahely, ez egyházmegye, a főegyházmegye alkalmazott engem, és hát akkor egyházi közegben mozogtam sokkal sokkal többet, tehát a maga munkahely, az iroda is egy egyházmegyei intézményben volt.
Szeretted ezt?
Kevésbé éreztem otthonosan magam, mint az alapítványnál. Tehát, hogy voltak nagyon lelkesítő időszakok, például amikor a ifjúsági világtalálkozóra készültünk, ami ugye Krakkóban volt, akkor ez egy nagyon intenzív, nagyon szép időszak volt, mert sokat voltunk kapcsolatban a lengyel helyi szervezőkkel, és az egy nagyon-nagyon jó élmény volt.
Múlt időben beszélsz róla, akkor ezek szerint más irányt vett a te életed.
Igen, hamarosan, vagy mire ez az interjú elhangzik, addigra már egy új munkahelyen dolgozom majd. Hát is visszavonzottak a fogyatékos emberek. Konkrétan egy volt munkatársamon keresztül kaptam egy hívást, amit úgy éreztem, hogy meg kell fontolni, meg kell hallgatni, hogy az úr mit akar ebből, hogy pont most küldi. Konkrétan engem keresett meg, hogy szívesen dolgoznék-e vele, és így hát igent mondtam, így tényleg sok ima van ebben, és sok megfontolgatás, sok beszélgetés. Valóban egy új munka elé nézek most februártól.
Ez a műsor a jegyesség tematikus nap keretén belül készül, és lassan-lassan a beszélgetés vége felé közeledünk. Arra lennék kíváncsi, hogy mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik keresik az útjukat, akik még nem tudják eldönteni, hogy a családos életre, hivatásra, vagy pedig a szerzetesi életre hívja őket az Úr. Te mit mondanál nekik?
Igen, én visszagondolok akkor jön magamra, hogy nekem mi segített volna, és nekem az volt a nagy fölismerés, hogy tényleg nem az én erőlködésemből született meg a döntés, hogy jaj, most ez döntsem, vagy az döntsem, jaj, most nekem kell kimondani, jaj. Tehát, hogy ez azért egy stressz helyzet is tud lenni, hogy az ember azt érzi, hogy neki csak rajta múlik. Azt tanultam valakitől, hogy hát nem mint egy ilyen égi szózat fogjuk meghallani az Úrnak a szavát, hogy most mit csinálj, hanem amit kell, azt mi is tegyük meg, menjünk a érdeklődésünk szerinti ilyen helyekre, felfedezni közösségeket, megismerni családokat, így figyelni mindkét útban, hogy mi a szép, mi az, ami vonz, mi az, ami nehéznek látok, merre érzek nagyobb vágyat, és az Úr fog válaszolni. Szóval ez ilyen, nem egy ilyen Isten ítélet, hogy akkor most csak ez a csak ez lehet, és kész. Hanem ez egy ilyen párbeszéd az Úrral, hogy, és ebbe vele kell raknom nekem is magamat, az én munkám is benne van avval, hogy utána járok, utána olvasok, utána keresek, elmegyek helyekre, beszélgetek róla lelkivezetővel, vagy valaki, akiben nagyon megbízom, aki nagyon ismer engem, és hát nagyon sok, nekem ugye a Szentírásból jött több idézet is, akár ilyen lelki gyakorlaton is. Tehát, hogy legyen egy nagyon élő kapcsolata az Úrral, nagyon figyeljen az ő szavára, de nem úgy fogja megkapni, mint egy ilyen Isten ítéletet így a mennyből, egyszer csak így, mint egy villámcsapás, hogy akkor belészál, hogy na ez, ilyen is lehet, de azért nem ez általában, hogy az enyém is, ez egy hosszabb út volt a felismerésig, az én kereséseimmel, meg a sok imával együtt. És hát mindig nagyon őszintén akarja magát az Úrnak adni, és meg fogja a választ kapni rá előbb-utóbb, hogy ez most a szerzetesi hivatás, vagy a családos életen keresztül érkezik majd meg hozzá.
Én pedig kívánom azt, hogy mindig élő kapcsolatban legyél az Úrral. Kívánom Isten bőséges áldását életedre, munkásságodra. Nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy őszintén beszélhettünk a hivatásod megtalálásáról, a te életutadról. Köszönöm szépen Víg Rita szociális testvérnek az elhangzottakat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Balázs Zsanettet hallották.